Rádióegyetem. Hidrológia. Varga György előadása. A felvétel 2007. októberében készült.
Eddig olyan bevezető ismeretek hangzottak el, olyan előkészítő részeket beszéltünk meg, amelyeket fel fogunk használni a hidrológiai körfolyamat tárgyalásánál az egyes szakaszok, tehát csapadék, párolgás, lefolyás, beszivárgás áttekintésénél. És ezen belül akkor remélem, hogy logikusan és jól a csapadék lesz az az első szakasz, amiről részletesen fogunk beszélni. Az első ábrán azt a közismert folyamatot próbálom egy kis ábrán szemléltetni, amit a víz természetes körforgásának nevezünk, amelyet ha a csapadék oldaláról indítunk, akkor azt vizsgáljuk, hogy a légkörből kihulló víznek mi a további sorsa. Már a vízföldrajzban korábban ugye beszéltünk arról, hogy a lehulló csapadék sorsa az térben és időben három irányban folytatódik, vagy elpárolog, vagy beszibárog, vagy lefolyik. A hidrológia tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy ezek a szakaszai a vízkörforgásnak milyen arányt képviselnek térben és időben, hogyan zajlanak ezek a folyamatok. Ugye a lehulló csapadék egy része már a vízgyűjtő területet el sem éri, hiszen a növényzet lombozatáról visszapárolog, tehát nem kapcsolódik be a körfolyamatba valójában. Másik része lehullik, a felszínről visszapárolog, vagy beszivárog a mélyebb rétegekbe, illetve egy része a felszínen lefolyik és bekerül a vízrendszerbe, a másik beszivárgó része is részben elpárolog, részben a felszín alatti lefolyás révén fog megjelenni a vízrendszerben, a felszíni vízfolyásokban, és lefolyásként folytatja útját a végső erózió bázis felé, ami ugye attól függ, hogy hol nézzük egy vízgyűjtő területet, például egy Balaton, az a Balaton vízgyűjtő erózió bázisa, de ugye a végső erózió bázis minden esetben a tenger. Tehát a továbbiakban részletesen, most itt a jelöléseket, amiket itt látunk, nem megyek bele részletesen, hiszen elemenként ki fogjuk tárgyalni a párolgásnak a fajtáit, folyamatait, stb. Ez csak egy felvillantása a folyamatnak. Azt az elvet beszéltük meg a múlt órán, hogy minden egyes részénél a víz körfolyamatnak először arról beszélünk, hogy mi maga a fogalom, hogyan mérjük, milyen adatok állnak rendelkezésre, és milyen származtatott hidrológiai paraméterek vannak, amit fel tudunk használni. Hát először, mert itt a csapadék mérésére térnénk, nagyon röviden a csapadék kialakulásáról, azt hiszem, hogy nagy újdonságot nem mondok. Kérdés, mi a legfontosabb feltétele annak, hogy csapadék legyen? Mi az a fizikai folyamat? Ki tudná ezt röviden megválaszolni? Tehát csapadék kialakulásának mi az alapvető, elsődleges fizikai feltétele? Nagyon jó, a levegő lehűlése, így van. Tehát a levegő lehűlése és harmadpont alatt a vízgőztartalom kicsapódása, ez a csapadék képződésnek a legfontosabb része. Nem is megyünk itt tovább a fizikai folyamatba bele, hiszen ez itt nekünk nem feladatunk. Inkább akkor arról beszélünk, hogy a felszínre érkező csapadékot hogy mérjük. Tehát hogy tudjuk megállapítani, hogy ennek a hidrológiai körfolyamat ezen szakaszában mennyi az a vízmennyiség, ami a rendszerben mozog. Hát a legalapvetőbb mérési eszköz ma is a hagyományos Hellman rendszerű csapadékmérő, gondolom meteorológiában is találkoztak már bele. A lényege az, hogy egy 200 négyzetcentiméter felületű felfogó edényről van szó, amelynek a koronaszintjét, tehát ezt a szintet itt, amit az ábrán mutatok, a felszín felett 1 méterrel helyezik el, tehát ez a szabvány, ebbe hullik bele a csapadék, mégpedig ez a behulló csapadék egy ilyen tölcsérszerű szakaszon keresztül kerül be a gyűjtőpalackba. Azért kell itt a tölcséres megoldás, hogy minél kevesebb legyen a párolgási veszteség, és ebben a gyűjtőpalackban gyűlik össze mondjuk 24 óra alatt a lehullott csapadék mennyisége. A jellemző észlelési rend 24 óránként ürítik ezt a palackot, nézik meg, hogy mennyi csapadék gyűlt bele össze, és elvégzik a csapadéknak a mérését. Hogyan? Ezen csapadékmérő edényhez tartozik egy üveghenger, itt látjuk ezen az ábrán. Az üveghengeren beosztások vannak, mégpedig úgy, oly módon, hogy egy hosszú beosztás, ami számmal van megírva, az 1 milliméter vízoszlopnak felel meg, tehát mintha 1 milliméter vízoszlop víz borítaná be a talajt, a közbülsők pedig 10 milliméterek. Tehát itt 10 milliméter pontossággal, ugye itt ki van nagyítva az ábrának a bal oldalán ennek a mérőhengernek a beosztása, tehát 0,1 milliméter pontossággal tudjuk leolvasni a lehullott csapadék mennyiségét. Hogyan? Úgy, hogy az előbbi gyűjtőpalacban összegyűjtött vizet minden reggel 7 órakor észleléskor az észlelő maradéktalanul áttönti ebbe az üveghengerbe, és ennek az oldalán leolvassa a lehullott csapadék mennyiségét. Ugye ez 10 mm-ig mér, hát egyáltalán nem biztos, hogy 10 mm esett, csak lehet, hogy 50, hát akkor leolvassa, kijönti, újra tölti, tehát amíg el nem fogy, nyilvánvalóan ebben az esetben ezt csinálja. Nagyon egyszerű, nagyon kézenfekvő a módszer, de sok buktatót is rejt. Az egyik, hogy az utolsó cseppig ki kell üríteni a gyűjtőpalacból a vizet, tehát figyelmesnek kell lenni. A másik, hogy amikor az üveghenger feltöltése került, és mondjuk idáig van benne a csapadék, akkor mindig szemmagasságba emeljük, és pontosan olvasunk le, és nem csak így eltartjuk, és ránézünk, és mondunk valamit, mert akkor az úgynevezett paralaxis hiba miatt nagyon könnyen fals adat keletkezik. Tehát a figyelmes, pontos munka nagyon lényeges itt a csapadék észlelésnél. Nem nehéz, megtanulható, de még egyszer mondom, tehát figyelmet és pontosságot igényel. Ugye itt egy példát is mutat az ábra, ugye idáig nedvesíti a víz, tehát ez 2,9 mm-es csapadék mennyiség. Tehát pontszerű értéket kapunk a lehullott csapadék mennyiségéről milliméterben. Ugye azt talán mondanom sem kell, hogy ez a mérőhenger úgy van összekalibrálva az előbbi gyűjtőpalackkal, hogy itt közvetlenül milliméterben tudjunk leolvasni. Hát itt a méretek úgy vannak beállítva, tehát nem kell külön átszámolást csinálni. Mit jelent még egyszer mondjuk 15 mm csapadék? Azt jelenti, mintha a felszínt 15 mm vastagságban vagy magasságban borítaná a csapadék. A milliméteren kívül néha hallunk más mértékegységet is a lehullott csapadékra, ez pedig a liter per négyzetméter. A meteorológiai szolgálatok döntő többségében, meghatározó mértékben a millimétert használják, de van néhány meteorológiai szolgálat Európában is, például a román, például a francia, akik a liter per négyzetmétert használják. Ez teljesen egyenértékű, tehát egy az egy az arány a milliméterhez. Tehát a 15 milliméter csapadékmennyiség az 15 liter per négyzetméter mennyiséggel egyenlő. Nem kell átváltani, egy az egy. Ezt mint érdekességet mondom, ha ilyet hallunk, akkor nem mondanak rosszat, ezt is lehet használni. Azt mondtuk, hogy a csapadék méréskor, ugye az előbb bemutatott módszernél, 24 óránként van leolvasás, tehát egy 24 órás összeget tudunk, azonban arról fogalmunk nincs, hogy az a leolvasott érték, az a csapadék mennyiség, az mennyi idő alatt hullott le? 2 óra alatt? 24 óra alatt? 10 perc alatt? Nem tudjuk. Ebből nem derül ki. Tehát célszerű volt keresni egy olyan műszaki megoldást, amely a csapadék időbeliségét is megpróbálja nyomon követni és rögzíteni, és erre szolgál a Hellman rendszerű úszós csapadék író. Kérem szépen, itt a következőről van szó. A felülete ugyancsak 200 négyzetcentiméter ennek a felfogóedénynek, 1 méter magasságban van a felszíntől a koronaszintje, és létezik benne egy gyűjtőhenger, amely gyűjtőhengerben egy úszót helyeztek el, és ez az úszó a gyűjtőhengerben növekvő, a csapadék során növekvő vízszintet időben rögzíti, oly módon, hogy egy hengerre, egy óraszerkezettel mozgatott hengerre rögzíti a gyűjtőhengerben a vízszint változását. Tehát a hengeren egy papírlap van elhelyezve, amelynek a vízszintes tengelyén van az idő, a függőleges tengelyén a csapadék magasság, ez a csapadék magasság 10 mm. Úgy van megkonstruálva. Tehát időben folyamatosan, ahogy a csapadék hullik, ez rögzíti a csapadék magasság növekedését. Elértük a 10 mm-t, mondjuk egy nagy csapadék, vagy 35 mm-es csapadék. 10 mm-nél a gyűjtőhengerből leürül az összegyűlt csapadékvíz egy gyűjtőtartályba, és ha a csapadék tovább hullik, akkor ismét kezdi a továbbit írni. És valamikor itt abba hagyja, mert nincs több csapadék, tehát vízszintes vonalat húz. Vagyis azt látjuk ebből, hogy az idő függvényében tájékozódást kapunk arról, hogy hogyan változott a csapadék magassága időben. És akkor egy új fogalmat vezetünk itt be, amire majd a későbbiekben még sokat hivatkozunk. Meg tudjuk mondani, hogy adott kiválasztott időtartam alatt, legyen ez a delta t idő, amit itt a táblán megjelölök, delta t idő alatt mennyi csapadék hullott. Ez a delta t idő akár lehet időegység is, tehát mondjuk a csapadék tevékenység tartott 44 percig, és 44 perc alatt lehullott x milliméter csapadék, vissza tudjuk számolni mondjuk időegységre, legyen ez az időegység 1 perc, tehát az átlagosan percenként mennyi csapadék hullott, nevezzük most már meg ezt a paramétert, az időegység alatt lehullott csapadékot hívjuk csapadék intenzitásnak. Kérem szépen, a csapadék intenzitás rendkívül fontos a hidrológia számára, hiszen nagyon nem mindegy a víz további sorsa, idézőjelben sorsa szempontjából, hogy az a csapadék milyen intenzitással hull le. Egy lassú áztató esőről van szó, vagy pedig egy rendkívül erőteljes felhőszakadásról. Másképp fog alakulni a párolgás, a lefolyás, a beszivárgás. Tehát nagyon fontos, hogy a csapadék időbeli eloszlásáról, most már mondhatjuk nyugodtan, hogy intenzitásáról is képünk legyen, információnk legyen, és ehhez ennek a megfigyelésére, mérésére szolgál a Hellman rendszerű csapadékíró. Azt is azonban el kell mondanom, hogy ezt a csapadékírót ma már elég ritkán használják, mindjárt ki fog derülni, hogy miért, de az ELF szempontjából mindenképpen meg kellett róla emlékezni. És mielőtt tovább lépnénk, még egy olyan szempontot vetnék fel, ami a csapadék méréssel kapcsolatban nagyon fontos, talán előbb kellett volna, de most sem késő. Ahhoz, hogy a mért adatunk az reprezentatív legyen, biztosítani kell annak feltételét, hogy semmilyen tényező, semmilyen árnyékoló tényező ne befolyásolja a csapadékmérésünket. Magyarul az a kérdés vetődik fel, hogy hol és hogyan helyezzük el a csapadékmérőt. Hát ugye most nyilván szélsőségesen indítva ennek a megválaszolását, nyilván nem a fa alá tesszük a csapadékmérőt, amikor egy ilyesmit szeretnénk megtudni, hanem tereptárgyaktól távol. Na most így, hogy tereptárgyaktól távol, nem tudunk mit kezdeni, hanem azt mondjuk, hogy legyen ez egy fa az én csúnya ábrámon, és azt mondjuk, hogy a fa magasságát, ha figyelembe veszem, annak attól legalább négyszeres távolságban kell lenni a csapadékmérőnek, ahhoz, hogy teljes mértékben mentesüljünk a fa árnyékoló hatásától. Most nem csak fáról van szó, hanem természetesen bármilyen természetes vagy mesterséges tereptárgyról. Tehát biztosítani kell a reprezentativitást, és a reprezentativitás biztosításának ez az alapfeltétele, hogy ezen a kúptól, ha úgy tetszik, egy kúpot is ki lehet jelölni, ez valóban meglegyen. Ez nem mindig teljesül egyébként, illetve idők folyamán, ugye amikor egy állomásnak a több évtizedes vagy egy-két évszázados történetét nézzük, akkor bizony arra is kell gondolni, hogy hát minden változik. Lehet, hogy az az állomás kiválóan volt telepítve, de közben az évtizedek alatt közelben egy épület épült, a fák megnőttek, stb. Stb. Tehát egy kicsit ilyen szempontból is követni kell a változásokat, és adott esetben, ha szükséges, akkor az állomást át kell telepíteni annak érdekében, hogy a reprezentativitás követelménye, amiről beszéltünk, ez teljesüljön. Az utóbbi egy-két évtizedben a meteorológiai észlelésekben egy nagyon jelentős korszakváltás kezdődött el. Gyakorlatilag a 90-es évek elejétől fokozatosan megkezdődött a hálózat automatizálása, digitalizálása, amelynek során az automata csapadékmérő állomások telepítése kezdődött meg. Ez a munka ma is folyik, tehát az észlelőhálózat műszaki fejlesztése egy folyamatban lévő, folyamatos tevékenységet jelent. Az egyik típusa ezeknek az automata állomásoknak az úgynevezett billenő edényes csapadékmérő, vagy billenő tartályos csapadékmérő, ami gyakorlatilag azt jelenti, most itt részleteiben nem belemenve, hogy itt mi minden műszaki dolog van, ez kevésbé érdekes, hogy a bejutó csapadék, tehát ebbe a tartályba bejutó csapadék egy billenő tartályba kerül, amely 0,1 mm, tehát két kis felfogó rész van. A beérkező csapadék az egyik tartályt föltölti, az 0,1 mm-nek felel meg, az átfordul, és rögtön a helyére jön a másik, tehát egy ilyen kettős karú kis berendezésről van szó. Ugye minél intenzívebb a csapadék, annál gyorsabban történik ezeknek a 0,1 mm-eknek a feltöltődése, átbillenése. Amit mérünk ebben a módszerrel, a billenések száma. Ugye egy billenés 0,1 mm-t jelent. Ezeket az adatokat, ezeket az információkat egy adatgyűjtő rögzíti az eszközben, tehát időben folyamatosan képünk van arról, hogy hogyan alakult egy csapadék tevékenység során gyakorlatilag az intenzitás, hiszen ezekből az adatgyűjtőkből az adatok például egy laptoppal kinyerhetők, levehetők, és így módon állítható elő a csapadék adatsor egy-egy csapadék tevékenységre, vagy egy hosszabb időszakra is. Tehát egy modern eszközről van szó, természetesen amikor csak erről van szó, hogy ott a helyben történik az adatgyűjtés, és oda kimennek, és időnként, egy-két hónaponként, és laptopra leveszik, akkor ezek az úgynevezett regisztráló műszerek. A távmérő, illetve távjelző eszközről pedig akkor van szó, ha ez a regisztráló műszer össze van kötve egy olyan adatfogadó központtal, ahova online bejutnak ezek az adatok, amik itt az állomáson keletkeznek. Tehát rögtön közvetlenül a felhasználó hidrológus vagy meteorológus szakember kezébe kerülnek ezek az adatok. Hol van ennek óriási jelentősége, ennek a csapadékmérés automatizálásának? Hát tessék arra gondolni, hogy főleg kis vízgyűjtőkön, de adott esetben nem csak kis vízgyűjtőkre kell gondolni, hanem például hegyvidéki, felső-tiszai területen, ahol ugye rövid idő alatt lehulló nagy csapadékok hirtelen kialakuló árhullámoknak a forrásai, óriási jelentősége van az időelőnynek, tehát a csapadék tevékenység és a szélsőséges lefolyások jellemzésére, előrejelzésére nagyon fontos, hogy minél előbb a csapadék adatok az értékelő kezében legyenek, a döntéshozó kezében legyenek. Tehát a regisztráló mellett, ha távmérő, távjelző az állomás, akkor ez a problémának, vagy a jelenségnek ez a része, és ilyen módon kézben tartható. Az automatizálás, ja, bocsánatot kérek, itt egy közbülső ábra, az előbb kellett volna még a hagyományoshoz, tehát itt visszalépünk. Ez tulajdonképpen a csapadékmérési napló azokon az állomásokon egy lapja, ahol a csapadékmérés hagyományosan, tehát Hellman edénnyel van megoldva, amiről az előbb beszéltünk. Még szerepelnek ebben mennyiség, a csapadék alakja, hótakaróról mindjárt fogunk beszélni, itt van ilyen információ is. A nagyon fontos az, hogy a reggel 7 órakor lehullott, reggel 7 órakor mért csapadékot mindig az előző naptári napra rögzítik be, hiszen a 24 órának a nagyobbik része arra esett. Tehát például ez a 9 mm, ami itt szerepel harmadikánál, az a negyedike reggel 7 órai leolvasás eredménye. Ez fontos, hogy ez a rögzítés mindig így történik. Tehát ez a csapadékmérő naplónak a lényege, amit itt nekünk el kell mondanunk. A csapadékméréssel kapcsolatban még egy nagyon fontos eljárást említünk csak itt meg, a részletekben nem megyünk bele, a csapadékmezők radarral történő, időjárási radarral történő nyomon követése. Tessék arra visszaemlékezni, amiről a múlt órán beszéltünk a felvezetésnél, hogy az ország mai területe ugye vízföldrajzi szempontból egy meglehetősen kedvezőtlen helyzetű terület, hiszen a környező országok felől, a hegykoszorú felül érkeznek hazánk területére a vizek, ugye a felszíni vizek 96%-a külföldről érkezik, tehát úgy is szoktuk ezt mondani, hogy a nagy vízgyűjtő területeink, amik Magyarország területén is vannak, országhatárral osztottak. Ez egy bizonyos kiszolgáltatott helyzetet jelent, tehát nekünk elemi és alapvető érdekünk, hogy a vízgyűjtő területek országhatáron kívüli részeiről is minél megbízhatóbb, minél gyorsabb, minél zökkenőmentesebb adatszolgáltatást kapjunk, illetve közvetlenül mi is valamennyire tájékozódni tudjunk például az ottani meteorológiai eseményekről. Ennek az egyik eszköze, az egyik lehetősége az időjárási radaroknak a használata, amelyekkel belátunk úgymond országhatáron kívüli vízgyűjtők fölé is, és ott a ottani csapadék mezőkről, csapadék viszonyokról, hát bizonyos szintű, ugye ez eléggé nagy fejlődésen ment át, de a pontosítás tekintetében vannak további feladatok. Tudjuk azt, hogy milyen területeken, körülbelül milyen csapadék mennyiség hullik egy-egy időjárási front, vagy egy-egy időjárási esemény kapcsán. Hát hol vannak ezek a radarok? Ez egy picit, ez a térkép már bizonyos szempontból idejét múlt, de azért a lényegben nagy változás nincsen. Három ilyen időjárási radar működik Magyarországon. Kezdjük középen, ez a Budapest-Pest-Szentlőrinc a meteorológiai szolgálatnak, ez a Marcell György főobszervatóriumában van, amely tulajdonképpen az ország területén kívül belát hazánktól északra lévő területekre, és tehát szlovák területre, elsősorban a Vág, a Garam és az Ipoly vízgyűjtő területére, országhatáron kívüli vízgyűjtő területére. Az Ipolynál, a Vág és a Garam az egyértelműen országhatáron kívüli, ugyanakkor igen jelentős vízhozamukat szállítanak a Dunába, tehát a magyarországi árvízi előrejelzés szempontjából fontosak. A másik, a keleti ország részben Nyíregyháza napkorállomáson lévő radar nagyon nagy jelentősége van, hiszen ez a radar belát a felső Tisza vízgyűjtőre, de nem csak tehát magának a Tiszának a országhatáron kívül, beleértve a Szamos vízgyűjtőnek egy jelentős részét, a Túr, a Borzsa, tehát az egész ukrajnai és romániai területekre, amelyhez a felső Tisza vízgyűjtője tartjuk, nagyon nagy jelentősége van. És bizonyos mértékben, de erre majd mindjárt kitérünk, a Maros felső vízgyűjtőjére is. A harmadik, a nyugati országrészben korábban Szentgotthárd-Farkasfaállomáson, ez most Pokaszepektre lett áttelepítve ez a radar, amely az ausztriai, szlovéniai terület fölé lát be, tehát itt elsősorban a vízgyűjtők közül a Mura és a Rába vízgyűjtő felső szakaszát jelenti ennek a területe. Na most nagyon fontos természetesen a radarinformációk mellett, tehát ez önmagában sokszor nem elég, hanem valóban az az adatszolgáltatás, amelyekre vonatkozóan megállapodások vannak a szomszédországokkal, úgynevezett határvízi egyezmények keretében. Ezek az egyezmények rögzítik azt, hogy milyen adatok átadása szükséges ahhoz, hogy határokon belül is egy-egy árvízi helyzetre, egy-egy szélsőséges hidrológiai eseményre a rendelkezésre álló, hát általában bizony elég rövid idő alatt fel lehessen készülni árvízvédekezésre, stb. Tehát óriási jelentősége van, és korán sem lehet azt mondani, hogy ez a rendszer, ez így önmagában megfelelő, nagyon sok műszaki és módszertani fejlesztésre van a továbbiakban is szükség. És amit az előbb említettem, egy negyedik radar is nagyon ide kívánkozik a délkeleti ország részbe, amely elsősorban a Körösök vízgyűjtő, Berettyó Körösök vízgyűjtőjét hivatott egy kicsit részletesebben nyomon követni az itteni viszonyokat. Ez egy terv egyelőre, a terv szerint Szentes térségében fog ez a radar majd működni, telepítésre kerülni, és remélhetőleg az információk alapján az árvízi előrejelzéseken, helyzetértékeléshez több lehetőség, több információ lesz. Már is tovább lépünk, és akkor egy kicsi áttekintést arról, hogy hogyan néz ki az ország területén ez a csapadékmérő hálózat, ténylegesen, milyen területi különbségek vannak. Ezen az ábrán a meteorológiai szolgálatnak mintegy 600 állomása van feltüntetve. Hát vegyük észre a területi különbségeket, ugye, azt mond, most a Budapestet hagyjuk, az külön mise. Domb és hegyvidéki területeken látunk egy viszonylag sűrű hálózatot, legalábbis ahhoz képest, amit az Alföld területén, illetve a Kisalföld területén látunk. Mi az oka ennek az első pillantásra szembetűnő különbségnek? Ugye beszéltünk múltkor, a múlt előadásban az észlelőhálózatoknál a minimális hálózatra vonatkozó ajánlásról, amelyet a Meteorológiai Világszervezet alapján Meteorológiai Világszervezet ajánlásáról van itt szó. A domb és hegyvidéki területeken ahhoz, hogy a területi átlagok megbízhatóbbak legyenek, tehát egy-egy vízgyűjtőre vagy régióra vonatkozó területi átlagok, több állomásra van szükség, hiszen az orográfiai különbségek miatt, tehát a magasság különbségek miatt lényegesen nagyobb változékonyságot mutat a csapadékmező, mint a síkvidéken. A nagyobb változékonyságot, a területileg nagyobb változékonyságot csak nagyobb számú állomással, sűrűbb állomáshálózattal tudjuk megbízhatóan rögzíteni, nyomon követni. Hát a meteorológiai észlelő hálózatban ez többé-kevésbé teljesül is. Azt mondtuk, hogy nem csak a meteorológiai szolgálat, hanem a vízügyi szolgálat, ja bocsánat, még a meteorológiánál ezek az automata állomások, amelyek működnek, ennél egy picit több van már, én itt azt hiszem, hogy olyan 80 körüli állomás van feltüntetve. A jelen helyzet szerint ez a legfrissebb adat, 102 automata működik a meteorológiai szolgálatnál, és 10 automata áll telepítés előtt. Tehát ilyen értelemben a hálózat fokozatosan bővül a hagyományos hálózat mellett. Na most nézzük a vízügyi szolgálat állomásait, csapadékmérő állomásait. Hát bizony itt azért egy kicsit más képet látunk, mint a meteorológiánál. Hát nagyon szembetűnő, valaki rá is kérdezhet, hogy hát mik ezek a nagy sűrűsödések itt a például a Alsó-Tiszavidéken vagy a Körösöknél. Hát arról van szó, hogy itt a gátőrházaknál végeznek például ezeken a területeken csapadékmérést. Nem feltétlenül azért minden esetben, hogy itt a csapadék adatsorokból valami nagy jelentőségű vizsgálatokat végezzenek, hanem azért, hogy például az árvízvédelmi töltések átázása szempontjából érdekes a lehulló csapadék mennyisége. Tehát más szempontok vannak. És máshol is azért vízügyi igazgatóságonként nagyon különbözők a hálózat sűrűségek. Azt mondhatjuk, hogy ez egyfajta kiegészítése a meteorológiai hálózatnak, az OMSZ hálózatának, amit az előbb láttunk. Vagyis két párhuzamosan működő hálózatról van szó, ami számos ok miatt, például költség szempontjából nem feltétlenül kedvező, úgyhogy nagyon friss információként tudom azt mondani, hogy éppen ennek az évnek az elején kezdődött meg a két észlelő hálózatnak egyfajta összefésülése, egy közös érdekeltségű észlelő hálózatnak a létrehozása. Én magam is ebben a munkabizottságban benne vagyok, aki ezzel foglalkozik. Hát ugye időközben rengeteg olyan szempont merült fel, ami alapján ezt nem olyan könnyű megcsinálni. Magyarul egy több évtizedes eddigi rendet, a rendet most nagyon idézőjelbe teszem, megbolygatni, mondhatnám azt, hogy felrúgni, és valami újat kitalálni, de az biztos, hogy hozzá kell nyúlni, és hát ez a munka folyamatban van. A lényeg, ami talán érdekes és megjegyzendő, hogy egy közös érdekeltségű vízügyi, meteorológiai észlelő hálózat kialakításának az első lépései vannak folyamatban. Eddig a esőcsapadékról beszéltünk, azonban a mi viszonyaink, a mi éghajlatunk alatt nagyon nagy jelentősége van a hócsapadéknak is, hiszen ezért a téli félévek során, a téli félévek többségében kialakul síkvidéken is hótakaró, és ez a hótakaró, a benne tározott vízmennyiség megint hidrológiai szempontból fontos, hiszen tározódik a vízgyűjtőn a víz, amely koncentráltan a tavaszi olvadás során fog valahogy onnan eltűnni, vagy lefolyik, vagy belvíz alakul ki, tehát megint hidrológiai következményei vannak, tehát a hidrológiának is különös tekintettel kell lenni a hótakaróra. Ahhoz, hogy erről beszélni tudjunk, két fogalmat kell bevezetnünk a hótakaróval kapcsolatban, az egyik a hó vastagság, a másik a hó víz egyenérték. A hó vastagság ugye benne van a nevében, azt a magasságot jelenti, ahogy beborítja a hó a felszínt, centiméterben adjuk meg, hogy ebből hogy lesz korrekt információ, az mindjárt kiderül. A hó vízegyenérték pedig azt jelenti, hogy a térszint borító hónak mennyi a víztartalma. A meteorológiai szolgálat ezt úgy oldja meg, hogy a lehullott hócsapadékot, ami belehullik a csapadékmérő edénybe, felolvasztja, és az olvadék vizet méri meg a mérőhengerbe, amiről az előbb beszéltünk. Tehát minden hócsapadéknak van egy vízegyenértéke, tehát amikor azt halljuk tényleg, hogy na kérem, 14 mm csapadék hullott hóformájában, az nem azt jelenti, hogy 14 mm hótakaró van, hanem a víztartalma annak a lehullott csapadéknak 14 mm víz. Lehet, hogy a hó vastagság az mondjuk 10 cm vagy 15 cm. Tehát az egyik a vízegyenérték, a másik a hó vastagság. Ezt nagyon hangsúlyosan el kell választani egymástól. Nézzük a mérést. A mérése tulajdonképpen egy nagyon egyszerű eszközt használnak még ma is elterjedten. Ez az úgynevezett mérleges hómérő. Ez egy fém szerkezet, fémből készült szerkezet. Két fő része van, maga a mérőhenger, és lényegében egy ilyen piaci mérleg, most én ezt nagyon idézőjelben mondom, amelyre a mérőhengert a hóval ráakasztják. De mielőtt ráakasztanánk, nézzük először, hogy hogy mérjük meg a hóvastagságot. A hóvastagságot úgy mérjük meg, ugye ez az alja, ez nyitott, hogy beleszúrjuk a hótakaróba, és az oldalán centiméter pontossággal leolvassuk a hó magasságot, ez lesz a hóvastagság. A mérés elve az, hogy reprezentatív területen, mindjárt megmondom, hogy mitől reprezentatív, egy 10x10 méteres négyzeten belül három pontban mérjük meg a hóvastagságot ezzel a módszerrel, és az, amit elteszünk adatot adatbázisba ide-oda, az ennek a három pontnak az átlaga. Ez lesz a hóvastagság. Mikor reprezentatív egy mérés? Mikor használható? Mert ugye nagyon gyakran télen ugye hófúvás alakul ki, és a hófúvás által összehalmozott hótömegekbe, ha belemérünk, az nem ad területre reprezentatív adatot. Tehát akkor jó egy mérés, akkor használható, ha akár melyik pont párnak az arányát nézzük, ha ez a hóvastagság adat a 2-1 arányon belül van, akkor ezekből valóban számíthatunk egy olyan átlagot, egy olyan egyszerű számtani átlagot, amelyet használni tudunk. Az már nem jó, ha itt mérünk 3 cm, itt mérünk 18-ot, és itt mérünk 5-öt, mert ugye itt mind a két esetben a 2-1 arányt túlléptük. Tehát ebben az esetben azt mondjuk, amit felírtam, hogy ez a terület hómérésre nem alkalmas. Tehát itt van betéve a korlát. Tehát így jutunk el a vastagsághoz. Na most mi van a vízegyenértékkel? Amikor megmértük a vastagságot, tehát ugye beleszúrtuk az összefüggő hótakaróba, kiemeljük a hóval együtt ezt a mérőhengert, megfordítjuk és felakasztjuk erre a mérlegre, amelynek a nulla beosztását, ugye húzzuk ezt a kis csúszkát, mindaddig, amíg maga a mérőkar, vagy a mérlegkar nem lesz viszintes. Az eszköz úgy van beállítva, hogy közvetlenül amit leolvasunk itt, az a víz egyenérték milliméter. Ez a lényeg. Tehát még egyszer, amivel kiegyensúlyozzuk ezt a mérlegkart, tehát vízszintessé tesszük, a leolvasott érték az közvetlenül a vízegyenértéket, tehát a millimétert adja meg. Mindaddig a meteorológiában nem így van. A hidrológiában mindaddig megmérjük a 3 pontban minden nap a hótakaró vastagságát és vízegyenértékét, amíg a területet összefüggő hótakaró borítja, függetlenül attól, hogy volt közbe csapadék, vagy nem volt közbe csapadék, hiszen a hidrológiát az érdekli, nem csak az, hogy mennyi jön hozzá, hanem az is, hogy csapadékmentes időszakban mi történik azzal a hótakaróval, hogyan olvad, milyen sebességgel, hogyan zsugorodik, stb. Stb. Tehát folyamatosan, amíg hótakaró van, meg kell mérni. Mit jelent az, hogy összefüggő hótakaró? Amíg a felszínnek legalább 50%-át borítja a hó, addig történik ez a mérés. A mi viszonyaink között elsősorban ennek azért van különös jelentősége, mert a síkvidéki területeinken, majd később fogunk erről beszélni, amelyek többé-kevésbé belvízveszélyeztetett területek, tehát ez az ország területéből mintegy 47.000 négyzetkilométer, tehát csaknem az ország területének fele, ilyen szempontból érintett, és ugye a tavaszi belvízképződés szempontjából ismernünk kell, hogy a téli hótakaró mekkora volt, milyen vízegyenértékek vannak, milyen területi különbségek vannak, időben ez hogyan változik, hiszen a belvízi előrejelzésnek ez egy alapvető ismérve. Ezen az ábrán egy, hát azt kell mondjam, hogy elég ritkán alkalmazott hómérési módszerről van szó. Itt hóvízegyenértékmérő párna, nem is beszélnék én erről, mert gyakorlatilag ilyen a operatív munkában, tehát az észlelő hálózatban nincsen. Inkább azt hangsúlyozom, ami viszont itt nincs, de azért én hadd mondjam röviden, hogy próbálkoznak a hóvízegyenérték mérését is automatizálni, mégpedig súlymérés alapján egy kifeszített súlyérzékelékkel alátámasztott hálót alkalmaznak erre néhány állomáson az országban, hát azt kell mondjam, még inkább kísérleti szinten, ahol a súly alapján következtetnek a hó vízegyenértékre, és az olvadás során ugye ez egy háló, tehát az olvadék víz kicsurog, és ebből lehet következtetni arra, hogy hogyan változik a súlyváltozás alapján a víz egyenérték. Tehát ilyenek vannak, ez az Agyvatarna vízgyűjtőjén van néhány ilyen állomás, még nincsen elterjedve. Néhány tapasztalati összefüggés, tapasztalati képlet arról, hogy a hótakaró olvadását mégis hogy tudjuk valamennyire számszerűsíteni, valamennyire úgy nyomon követni, hogy próbáljunk kapcsolatot keresni a napi középhőmérséklettel, ugye a hőmérséklet függő a hótakaró viselkedése. Hát itt két összefüggés szerepel, az egyik a felső, ugye milliméter per napba adja meg a naponta elolvadó hótakarót vízoszlopban, ahol a napi középhőmérséklet szerepel egyik tényezőnként, amit mérünk, és az úgynevezett foknap tényező, ez egy területre jellemző érték. A másik esetben a napi középhőmérséklet mellett, tehát az alsó összefüggésnél itt az ábrán, a napi csapadék összeg, ez a PD, ez a napi csapadék összeget jelenti, tehát ez az a másik paraméter, amelynek felhasználásával, ott is ott van a napi középhőmérséklet, becsülni tudjuk a hó olvadását. Azért ezek eléggé csak becslésre szolgáló tapasztalati összefüggések, de főleg síkvidéki területeken elfogadható biztonsággal és pontossággal használhatók. Még egyszer mondom, nagyon nagy jelentősége van, különösen amikor hosszú hideg időszak után tél végén, tavasz elején jelentős hótakaró borítja a térszint, ráadásul a hideg következtében egy viszonylag nagy mélységű talajfagy is alakul ki, akkor ugye az olvadás során az olvadékvíz a lassan felengedő talajfagy miatt nem, vagy csak nagyon korlátozottan tud beszivárogni, behatolni a talajba, ami árvízi, belvízi szempontból kritikus helyzetet is teremthet, tehát a hóviszonyok ismerete, a hóviszonyok megfigyelése ilyen szempontból különös jelentőséggel bír, különös szerepe van. És azt hiszem, hogy az utolsó ábrához érkeztünk el, nem nagyon jól látszik minden, de én a lényeget kiemelem. Szeretném, hogyha a fél év végére egy országos vízmérleget is fel tudnánk állítani az egyes tényezők miatt, egyes tényezők ismeretében, és a csapadéknak felvillantom, ezt fog még szerepelni, de talán itt sem haszontalan, az átlagos csapadék összegnek a területi eloszlását. 1961 és 1990 közötti 30 év átlagértékeiről van szó. Ez a Meteorológiai Világszervezet ajánlása, ez a 3 évtized. Az ajánlásban az is benne van, hogy ezt, ahogy az idő múlik, csúsztatni kell, tehát most már a következő 30 évnek kéne itt szerepelni, tehát 1971-től 2000-ig. Számos ok miatt egyelőre ez van, kérem ezt elfogadni, mert a lényeget tartalmazza. Mit látunk ezen az ábrán? Hát nagy meglepetést nem okozok senkinek azzal, ha azt mondom, hogy a kis területen belül is nagyon jelentős az évi csapadék, az átlagos évi csapadékösszeg változékonysága. Ugye, hogyha a szélső értékeket vizsgáljuk, akkor az Alföld középső részén, a Nagykunság déli részén, hármas körös torkolatvidékén, Szentes környékén itt vannak átlagosan a legkisebb éves csapadék összegek. Erre az időszakra vonatkozóan Békés-Szentandrás az az állomás, ahol az éves csapadék összeg legalacsonyabb értéke van, 453 mm. A legmagasabb érték az Kékestető, mert nagyon sokszor rávágják, hogy Kőszeg, meg nem. kékestető, éves átlagban 840 mm. Tehát 840-453. Természetesen a Dunántúlnak a délnyugati részén, itt is látjuk, magasak az értékek, tehát helyenként, főleg itt a Barcs-Szentgotthárd vonaltól délnyugatra eső keskeny sávban, itt átlagos csapadékösszeg évente eléri vagy meghaladja valamivel a 800 mm-t. Tehát nagy a területi változékonyság, majd a magasság függésre jövő órán fogunk kitérni. Azt is vegyük észre, hogy nagyon nagy területen belül a csapadék mennyisége, tehát az Alföld túlnyomó részén beleértve a mezőföld területének jelentős részét 500-550 mm között van. És nyugat fel, tehát ettől a területtel minden irányba haladva a csapadék mennyisége jelentősen növekszik. A Kisalföld területén is jellemző, főleg itt Győr térségében, a Győri medence, bocsánat, az én telefonom, ott is ez az alföldi érték jellemző. Igen, senki, jó van. Azt mondtuk, hogy sok éves átlag. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert a sok éves átlag az mindig eltakarja a nagy változékonyságot, és a záró gondolat ehhez. Az utóbbi években ugye sokat hallunk az éghajlat változásról, változékonyságról, trendekről, csapadékkal és hőmérséklettel is kapcsolatban. Hát nagyon sok mindent lehet hallani mindenféle helyről. Én azért ezzel kapcsolatban mindig nagyon-nagyon azt szoktam mondani, hogy nagyon válogassuk meg, hogy ilyen kérdésekben honnan tájékozódunk. Tehát az a vonulat, hogy tévéknél klub, meg kettő, meg újságoknál klik meg. Szóval ez egy külön kategória, ez, amit gondosan kerüljünk ilyen szempontból. Meteorológiai szolgálat, illetve a Vahava projekt, amiről talán mindenki hallott, tehát ez a változás, hatás, válasz, ebből van összerakva. Vahava.hu az interneten, én ezt, akit érdeklődik, ezt külön ajánlom, mert itt olyan tudományosan bizonyított, alátámasztott és megmagyarázott és értelmezett dolgok vannak, amit érdemes elolvasni és tájékozódni, és nem azt, amit az előbbi hírforrások esetleg az ekkorára nagyítva föltállalnak helytelenül, felületesen, pontatlanul. A szélsőségekre visszatérve, az utóbbi évek szélsőségeiben valóban előfordultak olyan értékek, például a csapadékban, amelyek Magyarországon az óra elején jelzett idő óta még nem. Említeném a 2000-es évet, amikor egy rendkívül meleg és száraz év volt a 2000-es év. Az Alföld déli részén, tehát körülbelül ebben a sávban az éves csapadék összeg 250 mm alatt volt az éves összeg. A legkevesebb csapadékot ebben az évben Szegeden és egy kicsit nyugatabbra Tompán a határ mellett mérték. Szegeden 206 mm volt az éves csapadékösszeg, Tompán 205. A következő évben, 2001-ben volt olyan hónap, például Szegeden, ahol az éves csapadékösszeg meghaladta 200, egy havi csapadékösszeg meghaladta. Az éves összeg is 750 mm körül volt. Tehát a nagy változékonyságra hívom fel a figyelmet, hogy ezek a sok évi átlagok, de a sok évi átlagok mögött nagy szórás, úgy tűnik, hogy egyre nagyobb szórás, egyre nagyobb éves különbségek jelentkeznek. Ezért arra hívom fel a figyelmet, hogy a sok évi átlagok önmagukban nem mondanak el mindent egy területről, nem mondanak mindent el egy régióról, meg kell nézni, ha rendelkezésre áll, azt az adatsort, azt az idősort, amiből ez a sok évi átlag képződött. Kérem szépen, ma itt gondoltam befejezni, és akkor várom a kérdéseket.
Igen. Különböző mérőeszközöket hol lehet?
Az egyik ilyen forrás, ami a hagyományos eszközökre vonatkozik, ez a Migért nevű cég. Van üzletük, ha jól tudom, az Andrássy út elején, tehát ami a Deák térhez közeli, ott a Bazilika közelében. Van még egy üzletük Budán, a Margit híd, Budai híd főjénél, azt hiszem, hogy Frankelle utca, tehát ahogy a fő utca felé megyünk, ott van, ezek hagyományos eszközök. Na most digitális eszközök vannak, tehát vannak ezek a kis házi meteorológiai állomások, amik léghőmérsékletet, légnedvességet, maximum hőmérséklet, minimum hőmérséklet mérnek, lakásban elhelyezhetők, erkélyen, itt-ott-amott. Ilyeneket lehet venni most már elég nagy választékban, ilyen helyeken lehet ezeket vásárolni. Hát nézze, szóval, igen. Nézze, ugye erre azt szoktuk mondani, hogy megbízhatónak azt tekintjük, amelyet az Országos Meteorológiai Szolgálat tart fenn, karbantart, ez nagyon fontos, karbantart és kalibrál. Na most lehet, hogy az OBI-ban is vannak ilyen eszközök. Amikor megveszi az ember, jó, de nem biztos, hogy 2 hónap múlva is ez így van, és ezt mi nem tudjuk, mert nincs mihez viszonyítani. Tehát nem az elején van a baj, hanem 2 hét múlva, vagy 2 hónap múlva. Tehát ezeket nagyon elő vigyázatossággal kell kezelni. A másik, ha már itt tartunk, hogy mit mér vele. Tehát mondjuk otthon mér, akkor az, tehát mondjuk például egy félig zárt folyosón egy bérházban. Ott kiteszi oda a hőmérőt, ott mér mondjuk reggel, ma reggel 12 fokot. Most a rádióban ma azt hallottuk, hogy kérem, Budapesten ma reggel a hőmérséklet külterületen 3 fok volt, belterületen 6 fok volt. Mértünk 12 fokot, ahol mértünk. Lehet, hogy a 12 fok jó, önmagát jellemzi, azt a lépcsőházat, azt a folyosó részletet. De ugye nem ahhoz öltözünk, amit ott mérünk, mert kilépünk az utcákon, megfagyunk, mert ott mondjuk jó pár fokkal hűvösebb van. Tehát nagyon kell mindig arra vigyázni, hogy amit mérünk, az mire vonatkozik. Mert önmagát jellemzi, az biztos, hogy azon kívül mit, az már bizonytalan. Parancsoljanak, köszönöm szépen, viszontlátásra.
Elhangzott Hidrológia. Varga György előadása. A felvétel 2007. októberében készült.